A vonalban Gáspár András. Gáspár, író, színművész, rendező, drámatanár. Szia András, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak.
Nemrégiben megjelent a Trendkiadó gondozásában ifjúsági regényed után egy felnőtteknek szóló kötet, melynek címe Tiszta. Szombaton a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Millenárison is lehet majd veled találkozni ennek kapcsán, de hát kérlek szépen, mesélj egy kicsit a Tiszta című regényedről. Mi van fókuszban?
Nagyon-nagyon izgalmas volt ez a vállalkozás számomra, amikor egyáltalán így az ötlete a történetnek ugye belehasította, hát nem is tudom, inkább azt mondom a szívembe. Ugyanis ez ugye nem egy young adult, tehát fiatal felnőtteknek szóló regény, hanem egy felnőtteknek szóló regény, egy olyan történet, ami ráadásul egy történelmi regény, ez a korai frank birodalom időszakában játszódó történet, és a főhősöm egy olyan alak, akinek gyakorlatilag életének 20 évét követjük végig. Úgyhogy az első oldalon az életének az utolsó napjával szembesülünk, egy elég durva, elég kemény szituációban látjuk őt, gyakorlatilag élete utolsó másodpercében. Majd visszautazunk az időben, és csecsemőként találkozunk vele. Az első rész az első életének első hónapjáról szól, a második rész 11 évvel később, a harmadik rész pedig még 9 évvel később. És ez a főhős egy nem kívánt gyerekként a világra érkező kis csecsemő, kész csoda, hogy életben marad. A regény második egysége, mert alapvetően úgy van, hogy az első rész, második és harmadik is 16-16-16 egységre van felosztva. A második egységében az élete első napját ismerjük meg, ahol nagyon durva dolog történik vele. Utána ő olyan dolog történik vele, aminek egy semmilyen férfi nem örül. Bekerül egy apáca zárdába, és egyáltalán kérdés, hogy életben marad-e. Ott történik egy csoda, ami miatt elkezdik őt egy angyalnak, gyakorlatilag egy földre szállt angyalnak tekinteni, tehát egy csodát fűznek a nevéhez. Majd a történet azt dolgozza fel, hogy ebből a csoda gyerekből hogy lesz 20 év alatt egy olyan alak, akik mindazok, akik rajongtak érte, csodálták és leborultak előttem, gyakorlatilag ilyen új Krisztusként csodálták, hogy lesz belőle ördög annak a közösségnek a szemében, ahova ugye ő megérkezett. Tehát a főhősöm azt állíthatom, hogy egy tiszta lelkű, fiatalemberi érő alak, aki egy őrült szerelemmel szeret egy zárdabeli leányt, és az élete árán is megpróbálja megvédeni azoktól a gonoszságoktól, amik utána történnek a faluban. De ez a tiszta lélek nem akadályozza meg abban, hogy a falu szemében tehát egy sátáni vadékká alakuljon át, és akkor itt ez a kérdés, ez a központi kérdés a regénynek. Hogyha van egy főhősünk, akit ugye megszeret az olvasó, nyomon követi a sorsát, látja, hogy tud szeretni, látja, hogy milyen tényleg átlátszóan tiszta a lelke. Ha ő belőle egy sátáni vadék lett, akkor vajon mi történt? Vajon nem a világ változott körülötte? Vajon nem az a világ, ami a frank birodalom véres, erkölcstelen uralkodóinak a küzdelméről szól, és ezek az erkölcstelenségek vajon nem megfertőzték azt a közösséget, akik a katolicizmus kezdeti időszakainak útján járnak, és gyakorlatilag nem az a közösség változott-e nagyon, amelyben ez az alak a főhős lett. Tehát ez a központi kérdésem. Uh-huh.
És léteznek szerinted ilyen kategóriák, hogy átlátszóan tiszta vagy sátáni évadék?
Az a helyzet, hogy el kell olvasni a regényt, és na pontosan ez az, hogy ilyen főhősei nem nagyon szoktak lenni regényeknek. Ugye mindig azt ismerjük meg, hogy az adott főszereplőnk az hogyan változik a személyisége, hogyan változik a jelleme, hogy lesz a bűnösből jó, a jóból bűnös, nyilván van több rétegű személyiségek.
Meg vannak árnyalatok.
Így van, és én pontosan ezért próbáltam egy irracionális figurát odarakni a középpontba, de úgy, hogy bemutatom az életét, és én azt gondolom, ha az olvasó a történettel megy, akkor megérti, hogy ez az alak, ez mitől ilyen, elhiszi ezt a, mondom, kicsit olyan ez a fiú, mint egy, ebből a szempontból a fantasy, aki egy nagyon naturális, nagyon, tehát emberi indulatoktól feszített időszakban. Akkor, amikor a katolicizmust a frank uralkodó osztály arra használja fel, hogy ugye hatalmában tartson egy nagyon nagy tömegű népet, ez egy nagyon pici egy ilyen klán volt gyakorlatilag a frankok klánja, és fölhasználták a katolicizmust arra, hogy azt az elképesztően nagy területet ugye a hatalmukban tartsák, miközben a saját eléggé alantas primitív ösztöneik szerint ugye vezették ezt a világot. És mondom, ez az erkölcstelenség egész egyszerűen megfertőzi ezt a közeget, amiben a tiszta él, és ezt a ambivalens viszonyt szerettem volna bemutatni, hogy mondom, a fő kérdés az ez, hogy egyáltalán létezhet egy ilyen tisztaságú valaki a világban. Én azt gondolom, a válasz igen, ha elolvassa az olvasó, és vajon a világ az valóban ennyire befolyásolható, manipulálható, ahogy ebben a regényben megtörténik, hogy még egy ilyen megkérdőjelezhetetlen értékeket hordozó jó embert is gyakorlatilag ellenségnek tekint egy közösség.
Uh-huh. És miért kifejezetten felnőtteknek szól ez a kötet?
Igen. Hogy miért felnőtteknek
igen, szól? Igen, mert ugye ez most nem ifjúsági regény, hanem határozottan ott nem, a címke.
Nem, ez határozottan, uh-huh. Igen, mert ez az időszaka, tehát a frank birodalomnak ez az időszaka tényleg véres volt, és nagyon-nagyon kegyetlen. A történelem még is, tehát igazából egy vékony háttér, de minden, amit olvas az olvasó, az valóságos. Győri Annának itt megköszönöm, a szerkesztőnek, aki az anakronizmusokat írtotta a regényből. Tehát ez igazából értelmezhető történelmi regényként. Értelmezhető egy szenvedélyes szerelmi történetként, tehát tulajdonképpen azt mondom, egy lányregényként is, most nyilván ezt idézőjelben mondom. Uh-huh. De közben egy thriller is, ugyanis a harmadik epizódban beköltözik a gonosz ebbe a faluba, és hát ez a kérdés, hogy mondom, a falu az elhiszi különböző manipulációk révén, hogy ez a fiú, aki megkérdőjelezhetetlenül tiszta szívű és lelkű, ő a gonosz. És amikor ez az elem megérkezik, tehát a harmadik részben ez a thriller elem, akkor abban a pillanatban korábban is történnek véres, kegyetlen dolgok a regényben, de utána eléggé naturalisztikussá válik a történetmesélés. Úgy, hogy én mindig igyekeztem, ugye a ifjúsági regényemre is ezt a kritikát kaptam, hogy hát, hogy a fiatalok azok hogy veszik kezükbe, amikor vannak benne naturális keménységek. Én csak akkor használom, nem öncélúan, hanem csak is akkor, amikor a dramaturgia ezt megköveteli, és azt gondolom, hogy sokkal durvábbak azok a pszichikai folyamatok, amiket a regény ábrázol. Tehát az, amit egy fiatal nehezebben tud feldolgozni, szerintem. Mert ma már, ha bekapcsolják a fiatalok a Netflixet, ugye a különböző előfizetéses csatornákat, hát valljuk be, nagyon durva dolgokat látnak, tehát ahhoz képest ez tényleg egy lányregény. Ugyanakkor nagyon megnézném moziban, most kaptam olyanoktól, akik már olvasták a regényt, hogy ez kész, Hollywoodban kéne filmet csinálni belőle. Erre az a válaszom, hogy remélem, hogy minden regény megtalálja maga útját, az életét, és bízom benne, hogy ez a történet eljut a lelkekhez. Tehát aki szerelmi történetet akar, a szerelmi történetet olvas, aki történelmileg hiteles regényt, fog olvasni. Aki thrillert, az azt, aki pedig egy krimit, mert olyan szál is van a történetben, az pedig azt kaphatja majd meg.
Ez tehát a Tiszta című regény. Lehet vele találkozni szombaton a Millenárison, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ráadásul Karafi Ádorsójával is lesz majd egy beszélgetés. Igen. Az Európa Pont Földszinti Társalgójában délután 5 órakor, és hát dedikálsz is a Trendkiadó standján. Nagyon köszönöm, András, sok látogatót kívánok a fesztiválra, és hát azt is, hogy olvassák sokan a könyvet.
Nagyon köszönöm, és jó olvasási élményeket mindenkinek.
Gáspár András, író, színművész, rendező, drámatanár volt a vendégem itt az Intermezzóban.